mostantól fogva. Tehát Isten hozott mindenkit, elkezdjük a Biblia óránkat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert olyan jó megtapasztalnunk azt, hogyha mindenki megfeledkezik is rólunk, te nem feledkeztél meg. Te nem hagytál el bennünket. És nem igaz az, hogy csak az idős ember feledékeny, hanem mi vagyunk gyakran feledékenyek megtartani, megőrizni a te szavadat, gondolatodat, megtartani, megőrizni a te bátorításodat, megtartani, megőrizni a te igédet. Bocsásd meg, Urunk, mert hogyha elfeledkezünk arról is először, hogy megköszönjük a mi mindennapi életünket, megköszönjük azt a szeretetet, ahogy körülveszel bennünket, akkor nem csak magányosak leszünk, és nem csak ránk tör a pánik, hanem egészen egyszerűen már el fogunk felejteni téged is, és a hálátlanság az hitehagyásba torkolhat. Megvalljuk neked őszintén, hogy ez nagy próbája a mostani időszaknak, akkor is, hogyha ha oda tudunk fordulni hozzád, hogyha vannak lehetőségeink. Kérünk téged, hogy elevenítsd és buzdítsd a mi szívünket, gondolatunkat, hogy értsük a te akaratodat. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, hogy megtartottál bennünket, hogy Péter kis unokáját is megőrizted. Imádkozunk érte, és megköszönjük, hogy most egészséges. És imádkozunk, Urunk, minden betegért, minden gyászolóért, emlékezőért. És kérünk, Urunk, ezért a világért, hogy akaratodnak megfelelően tudjunk feléjük szolgálni, jó hírt, örömhírt mondani. És kérünk, hogy áld meg a mi alkalmunkat egymásra való odafigyeléssel, és áld meg, Urunk, a mi alkalmunkat, hogyha neked is kedves ma beszélgetéssel. Jézusért kérünk, küld szent lelkedet, mutasson rá bűneinkre, és vezessen hozzád, adja az igazságot, a te igazságodat a mi szívünkbe. Amen. Kedves testvérek, az igét, a mai napi igét megint csak az Ószövetségből olvasom, de talán nem lesz annyira egyedi, vagy annyira különc, mint a múlt alkalom, ahol három szót próbáltunk körbejárni. A három szót, hogy mit jelenthet az Isten fiaknak a kérdése. Három szót, hogy mit jelenthet a nagyoknak, hatalmasoknak, óriásoknak a kérdése, és hát mit jelent hát azoknak a lényeknek, az embereknek a születése, akik ebből a kapcsolatból születtek. Ahogyan elmondtam a múlt alkalommal is, a Szentírásnak azok a képei és azok a részei, amelyek kevésbé magyarázottak a hétköznapokban, afelől mindig nagyon sokfajta elmélet, hipotézis van, ezek közül az egyiket mondtam el, ami számomra fontos volt, az ember, így mondom, negatív értelembe vett megistenülése, ami a bűn kiteljesedését hozta erre a világra. A mai alkalommal már az özönvíz után vagyunk, és Ábrahám, vagy pontosabban Abrámnak a családjáról olvasunk. Mózes első könyve, 13. fejezet az, amit idehozok erre az alkalomra, az első 13 vers, Mózes első könyve, 13. fejezet, első 13 vers. Abrám feljött Egyiptomból a feleségével, és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén, egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott, Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén levő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Amen. Igyekszem egy képet megosztani, ha sikerül, és mindjárt sikerül is. A református, ha jól láttam az interneten, a református magyarázatos Bibliának egy térképe van előttünk, és azért mutatom ezt a térképet egy pillanat erejéig, mert számunkra fontos eseményeket mutathat be. Annyit szeretnék csak kérdezni, mert ilyet ritkában szoktunk tenni, hogyha én itt mozgatom az egeret, azt látjuk-e?
Látjuk.
Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ábrahám vagy Abrám történetét úgy mondja el számunkra a Szentírás, hogy Ábrahámnak, Abrámnak az ősei itt egy bizonyos Úr vagy Úr Kazdím nevű városban éltek. Itt láthatjuk a térképen keleten. Ez Babilóniában lehetett. A családnak a leszármazási rendje, ahogyan a Szentírás elmondja, Sémnek az utódai voltak, és Sém utódai közül volt egy bizonyos Táré nevű utód, ő volt Ábrahámnak az édesapja, és Táré pedig felment Paddam Arám vidékére. Tehát Paddan Arám vidékére mentek, egészen pontosan a várost Hárán városának nevezik. Urkazdén városából tehát a család Hárán városába érkezett. Hárán városának az az érdekessége egy mondat erejéig, hogy Tárénak, tehát akik itt laktak Urkazdénban, három gyermeke volt. Az egyik gyermeke volt Ábrahám, a másik gyermeke volt Náhor, a harmadik gyermeke volt Hárán. Tehát ugyanúgy hívták, ezek a nevek egészen biztosan tudatosak, ugyanúgy hívták ezt a települést, ahova költöztek, mint Ábrahámnak a testvérét. A Szentírás azt mondja, hogy Hárán, tehát Ábrahámnak a testvére még itt Úr városában meghalt. Ezért magával vitte Ábrahám az ő testvérének a gyermekét, Lótot, magával vitte a feleségét, Sárát, és hát nyilván, az apjukat, Tárét, és itt Hárán városába telepedtek le. A Szentírás ezt mondja el. Izgalmas és érdekes összefüggések lesznek majd a későbbiekben, de ezt ebben a pillanatban most nem szeretném már tárgyalni. Ezek után Isten Hárán városából hívja el a 12. fejezetben Ábrahámot vagy Abrámot, most még egészen pontosan Abrámnak nevezik, és azt mondja a Szentírás, hogy nagyjából itt Kánaánnak a földjén Bétel és Aj, ez a, ha nagyítok, azt is látják?
Igen.
Igen.
Tehát Bétel és Aj város között telepedett le Ábrahám, itt sátorozott, majd azt mondja a Szentírás, hogy nagyon megritkult az eső, aszályos időszak következett, ekkor jön Ábrahámnak és Sárának a nagy hazugsága, amikor is Egyiptomba érkeznek. Az a nagy hazugság, amit a Szentírás elmond, hogy Ábrahám azt mondja Egyiptom határában, hogy hát, hogy életben maradjak, meg jó legyen a sorsom, mondjuk azt, hogy a testvérem vagy, meggazdagszik Ábrahám, Sára pedig a fáraó háremébe kerül, majd a fáraó csapások után visszaengedi őket, és nagyjából itt megint először Bétel környékén, majd pedig egyébként ennek az igének a folytatásában azt olvassuk, hogy Hebronban telepszik le Ábrahám. Még annyit hadd mondjak el a szakasznak a belső értelmezéséről, hogy nem is olyan régen, amikor együtt olvastuk a Józsué könyvét, Józsué könyvének a 24. fejezetében erről az útról, amit elmondtam, erről van egy visszatekintés. Tehát, hogy Józsué, Mózes utódja visszatekint tulajdonképpen a zsidóságnak a múltjára, egy sikemi országgyűlésen feleleveníti a dolgokat, és azt mondja, így olvasom Józsué 24-ben, hogy a folyamon, tehát ez látszik, hogy az Eufrátesz folyamon, az Eufrátesz folyamon túl laktak a mi atyáink, Ábrahámnak és Náhornak az apja, Táré, és más isteneket tiszteltek. Ezt mondja a Szentírás, hogy más isteneket tiszteltek. De kiragadtam atyátokat, Ábrahámot, és végigvezettem Kánoán egész földjén. Megszaporítottam utódait, Izsákot adtam neki. Azaz erről, amit a Mózes első könyvében olvasunk, mint egy bizonyságtételt, hogy Isten elhívja az ő szolgáját a folyamon túlról, erről a Szentírásnak a belső bizonyságtétele is beszél. És azt olvassuk most, hogy azon a területen, ahol Ábrahám és az ő unoka öccse, tehát a testvérének, Háránnak a gyermeke együtt élt, már kevés volt a legelő, nagyon-nagyon modern kifejezést mondta a Szentírás. Ez a kifejezés, a Föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak, és ekkor döntéshelyzet jelenik meg. Ábrahám felajánlja az unokaöccsének, Lótnak azt, hogy választon egy területet, és megint a Szentírás azt mondja, hogy Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán, itt látjuk, hogy a Jordán egész környéke bővízű, valamint azt mondja a Szentírás, hogy Gomorától egészen Coárig, ez egy feltételezett hely, hogy a Jordántól keletre található valahol Sodoma és Gomorra városa, Coár nagy valószínűséggel a térképen megjelölt helyen, és azt mondja erről a Szentírás, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, mint az Édenkert, és olyan volt, mint Egyiptom földje. Tehát ez a biztos megélhetést jelentette, és Lót Jordán egész környékét választotta, elindult kelet felé, Ábrahámnak pedig itt látjuk, hogy megmaradt Kánaán földje. És a folytatásban olvashatjuk azt, hogy tulajdonképpen Ábrahám tovább megy, neki adja, neki ígéri Isten azt a földet, valamint letelepedik Mamré tölgyesében, amely Hebronban van. Tehát itt látjuk, hogy Kánaán földjén letelepedik. Most kedves testvérek, az igazság szerint én a bevezetésül ennyit szerettem volna mondani, és utána egy picit most már nyilván az ígéről beszélni. Most már értjük a környezetét, hol történik, hogy érkeztek, hol hívta el Isten Ábrahámot, hol van az a terület. Mi az, ami most számomra ebből az igéből, a múltkori kicsit keményebb szakaszból rövidebb és talán érthetőbb kérdéseket vagy evangéliumi üzenetet szeretnék megfogalmazni. Mi az, ami ebből a történetből számomra most fontos volt? Az első, amit ebből a történetből én megértettem, az az, hogy bizony előfordul konfliktus hívő emberek között is. Itt most a Szentírás nyilván családoknak a történetét mondja el, leszármazottaknak a történetét mondja el. Azt a konfliktust is megfogalmazza, amely sokszor nagyon érzékeny konfliktus, méghozzá az, hogy ki merre megy, ki hol éli az életét. Kinek mi jut? Ki mit választ? Nehéz helyzetek és nehéz pillanatok ezek. És nem csak arra gondolok most, hogy bizonyos értelemben nyilván, amikor az örökségről van szó, akkor látjuk, hogy emberek ki tudnak fordulni önmagukból jogos vagy féljogos vagy jogtalan igényeket is szeretnének érvényesíteni. Egészen egyszerűen azt mondani, hogy valami nekem jár. Ez az enyém. Sőt, ez a történet még arról is beszél, hogy Ábrahámnak és Lótnak a pásztorai viszont össze is vesznek. Min vesznek össze? Azon, hogy nem elégséges számukra a föld, nem elégséges számukra a hely. hogy nem tudja őket eltartani az a terület. Ajaj, ezek még nehezebb kérdések, és itt van nyilván egy olyan nagyon aktuális üzenet is, amivel találkozik az ember, hogy mostanság, ahogyan együtt vagyunk, és bizonyos értelemben szoros karanténban élünk, izolációban élünk, nem tudjuk egymást, vagy nem nagyon tudjuk egymást. Persze nem is nagyon akarjuk, de nem tudjuk egymást kikerülni. Akarva, akaratlanul találkozunk a másik emberrel. Lehet, hogy már említettem a múltkor, hogy amikor egy szülőértekezleten vettem részt, az egyik család elmondta, hogy számukra nem is az volt a legnagyobb probléma a szülőértekezleten, hogy a gyerekeknek legyen egy tablet, vagy egy laptop, vagy legyen egy telefon, amin a digitális oktatásba be tudnak kapcsolódni. Tudjuk jól, hogy sokaknak ez nagyon nagy probléma, hogy egyáltalán ezt a föltételrendszert megteremtsék, hanem az volt, hogy legyen mindenkinek, ezt mondta az anyuka, hogy legyen mindenkinek egy pici olyan belső szobája, lehetősége, ahol ő el tud csendesedni, vagy ahol ő tud dolgozni, egészen egyszerűen. Tud dolgozni. Azt mondta, nem tudtuk megoldani, hogy otthon a három gyermek, vagy talán négy gyermek, otthonról dolgozott a férjem, az asszony volt az, akinek hetente egyszer vagy kétszer be kellett menni a munkájára dolgozni, de hogy mindenkinek legyen egy pici tér, ahol el tud csendesedni. Azaz, ez az ige arról is beszél, hogy az, amikor szűkösnek bizonyulnak a terek, akkor előfordul, hogy az ember összevész a másikkal. Küzd a másikkal. Harcol a másikkal. A másik, amit megértettem, vagy ahogyan egyszerűen értem ebből az igéből, azért abban az is benne van, megint csak nagyon nehéz, de mégsem olyan lehetetlen adoptálni erre a külső környezetre, amiben mi vagyunk, ezt a felolvasott több ezer éves igét. Azaz, hogy hát tulajdonképpen ezeknek az embereknek ott mindenük megvan. Tehát most nem azon veszekszenek, hogy kié legyen az utolsó falat, hanem éppen azon veszekszenek, hogy mindenkinek legyen még több falat, nagyobb falat. És persze ez abban az értelemben gondolkodtatott el engem, hogy vajon nem jellemezte vagy jellemzi-e a mi társadalmunkat, gondolkodásunkat, együttlétünket ez a fajta küzdelem. Nagyon-nagyon szívbe markoló püspök úrnak az a megfogalmazása, az a gondolata, ahogyan a mai újszövetségi igéről beszél. Steinbach püspök úrra gondolok most ebben a pillanatban, és ő természetesen az újszövetségi igét magyarázza, és azt mondja ebben a megfogalmazásban, hogy Jézus kijelentését a gyakorlat igazolja, itt a szem kiválásáról és egyébről beszél, azt mondja, hogy a nagy szabadságban nem kell megtagadnunk magunktól semmit, ami jól esik. Hogyha meg is tagadunk valamit magunktól, enni is csak azért nem eszünk, hogy a kor elvárásai szerint fogyjunk le csontsoványra, hogy szemrevalók legyünk. Ebben nincs semmiféle önmegtartóztatás. Közben egész testünk, lelkünk és környezetünk belepusztul ebbe. És bizony azt gondolom, hogy Ábrahám, Lót, Sára történetének nyilvánvalóan vannak olyan mélységei, akár egzisztenciális mélységei, az éhező gyomor, amely őket Egyiptom földjére viszi, de ez a történet inkább már úgy tűnik, hogy a jólétről beszél. Sőt, még arról a vidékről is a jólét vidékeként emlékezik meg a Szentírás, amit mi a gonosz paráznaság területének látunk és gondolunk, mert hogy így is van a Szentírásban Sodoma és Gomorra vidéke. Azt mondja róla itt a Szentírás, hogy olyan, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Azaz bizonyos értelemben bőség van. És ez bizony megint csak elgondolkodtat, hogy vajon nem tesz-e bennünket farkas törvényűvé az az időszak, amikor külsőleg mindenünk megvan. Aztán a harmadik, amit számomra ez a bibliai szakasz üzent most, az az, hogy van ideje a ragaszkodásnak, és van ideje az elválásnak. Ezt most nyilván nem a házassági szövetségekre gondolom és értem, hanem arra, hogy van, amikor emberi kapcsolatok megerősödnek, ragaszkodások születnek, és vannak olyan pillanatok, amikor emberi kapcsolatok elválnak. Amikor külön úton kell folytatni a embereknek a hétköznapjait. Nagyon nehéz ennek a belső kultúráját megtalálnunk, hogy és miként lehetséges ez. És nem rejtem véka alá, ebben a szobában történt, amikor ennek a történetnek a valóságát azt én megtapasztaltam, hogy beszéltem egy testvéremmel, a mai napig ezt gondolom, hogy testvéremmel, az igaz, hogy a gyülekezetünk közösségébe már nem jár, de nem kerüljük el egymást az utcán, nem vagyunk egymásnak az ellenségei, és nem vagyunk egymásnak az ellenfelei, de mégis nagyon határozottan el kellett jönni annak a pontnak, amikor meg kellett kérdezni, hogy tudunk-e együtt menni az úton. Ugyanazon az úton járunk-e? Vagy elválnak az útjaink? És bár nagyon nehéz volt, most is azt nem akarom dramatizálni, hogy nagyon nehéz, remeg az ajkam, meg egyéb, de akkor nagyon nehéz volt azt mondani neki, hogyha nem egy úton megyünk, akkor ne ellenségként váljunk el, hanem testvérként. És hogyha te jobbra mész, akkor én balra megyek. Ha te balra mész, akkor én jobbra megyek. Nehéz ennek a keresztény kultúráját megtanulnunk, hogy nem haragosként válunk el egymástól, hanem azt mondjuk, hogy egyik az egyik irányba, másik a másik irányba megy tovább. Ez a történet erről szól, hogy békességben is lehet a viszálykodást megoldani. És ez másképpen nem történhet csak így, ahogyan itt Lót és Ábrahámnak a története. Nem kígyót békát kiabálva egymásra, hanem egész egyszerűen választva. Régen hallottam egy történetet, hogy gimnazista voltam, és akkor mondta egy lelkipásztor, Marioszki Tibornak hívták ezt a lelkipásztort, később a teológián az évfolyam vezető tanárom lett Marioszki professzor úr, aztán Debrecenben folytatta a szolgálatát, én most pedig már nyugdíjas tavaly, vagy tavaly előtt köszöntöttük őt, mint annak az esztendőnek az egyik legelismertebb teológus professzorát. És ő mondta ezt a történetet, erre emlékszem, Pasaréti templomban voltunk, és mondja azt a történetet, hogy hát két gyerek, vagy két felnőtt ül egy asztalnál, és a tortából már csak két szelet van. És az egyik torta szelet az úgy sikerült, hogy kicsit nagyobb bacska, a másik meg egy kicsit kisebb bacska. És akkor a nagy vonalú azt mondja a másiknak, hogy választ-e. És hát az illető kiválasztja a nagyobb torta szeletet. Utána pedig méltatlankodik magába, hogy miért azt választotta, hiszen ő is azt akarta volna. Emlékszem erre a képre, az igehirdetésnek ez egy konkrét képe volt, még akkor is, hogyha nem egy konkrét élethelyzet, hogy gyakran mi ilyen választási helyzetben, amikor azt mondjuk, hogy hát választ-e, akkor igazából szeretnénk mi megtartani a választás jogát, és azt szeretnénk, hogy az illető úgy válaszol, hogy nekünk is jó legyen. Ebben a történetben semmilyen nincsen. Semmifajta hátsó szándék, semmifajta rosszallás, hanem azt mondja az idősebb, ez ennek az igének még egy apró kis színezete, hogy az idősebb, akinek joga lenne választani, aki megmondhatná, hogy én erre megyek, az azt mondja, hogy te mondod meg, hogy melyik az az út, amelyen szeretnéd folytatni az életedet. És látjuk, hogy emberi mérték szerint valószínűleg a szemnek kívánatosabbat, jobbat választotta Lót magának. És nincs semmifajta belső zsörtölődés, morgolódás, elégedetlenség Ábrahámban, hogy megengedte, hogy ez így történjen. A békességet kell munkálni. Azt mondtam, hogy ebben a történetben itt az elválás az, amit látunk és megtapasztalunk. De van olyan történet, az evangelizáció, március evangelizáció a templomunkban pedig pont az ellenkezője volt. Amikor is Ruth és az ő anyósának a történetében az ellenkezőről olvastunk, amikor azt mondta Ruth Naominak, hogy ahová te mész, oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg, népet az én népem, és Istened az én Istenem. Van ilyen is. Tehát valamikor az utak azok egybeadódnak, valamikor az utak egymást erősítik, valamikor ezek abban az értelemben hatnak kovászként, hogy a dolgok azok a teljes mértékben megváltoznak, olyan lesz picit az embernek az élete, mint az ötvözeteké, hogy mondjuk a réznek és a cinknek az ötvöz, most tanultam az Annával, azért vagyok okos, tehát a réznek és a cinknek az ötvözete, az egy keményebb, szilárdabb, jobban munkálható anyagot a vörösrezet adja mindenki számára. Tehát van, amikor előnyösebb tulajdonságú lesz az ötvözet, ez kétségtelen. És valamikor pedig a történet azt mondja, hogy a békés elválás útjára kell válni. Mindkettőre mondtam példát itt ebben a történetben. És akkor hadd mondjak egy utolsót, azt hiszem, hogy most már a hatodik gondolat lesz a felolvasott igével kapcsolatban. Ez pedig annak az elrejtőzése itt a felolvasott sorokban, ami jellemző nem csak Ábrahámra, hanem később jellemző az ősatyákra, hogy azért ezek az emberek az életüket nem tudják másutt elképzelni, mint az Istennek a közelében. Ennek a szimbóluma itt az igében az oltár. Ebben a történetben is olvassuk, hogy amikor tekintélyes, amikor vagyonos, jószága, ezüstje is, aranya van, akkor Bétel és Aj között él, annak az oltárnak a helyéig megy vissza, ahol először hívta segítségül az Úr nevét, ahol először készített oltárt. Aztán, hogyha tovább olvastuk a mai szakaszunkat, akkor a végén, a 13. fejezetnek a végén is, amikor Isten úgy ad áldást Ábrahámnak az életére, hogy megsokasítja, hogy utódja annyi lesz, mint a földnek a pora, és ember azt nem fogja tudni megszámolni. Akkor, amikor Hebronban telepszik le, ott is oltárt épít az Úrnak. Mert hogy kell az embernek, hogy legyen valami olyan, ami szent, ami nem hétköznapi. És egyre inkább értem és érzem azt, és egyre nehezebb azt mondanom, hogy a templom nem ilyen. Nem azért gondolom most ezt, mert március 15-én voltunk közösen utoljára a templomban, hanem egyre jobban érzem, hogy az ember életének kell, hogy legyen ilyen sarkalatos pontja, ami oda köti egy szent helyhez, ami oda köti egy szent időhöz, ami oda köti az Isten szentségéhez. És egyre inkább értem, hogy miért van jelentősége ebben az értelemben véve az oltárnak, ahol nem más történik. És ebben az értelemben kezdem érteni, hogy miért van értelme a szentségeknek, az úrvacsorának és a keresztségnek. Mert lehetne azt mondani az egyikre, hogy csak egy víz. És hogyha nagyon profán módon fogalmazunk, akkor így is van. És ez nem titkos, meg nem rejtett, hogy hát nyilván, amikor előkészítjük mondjuk a keresztséghez az úrvacsorai kannát, akkor abba vizet töltünk. Ráadásul a feleségem tényleg mindig olyan gondos, hogy meleg vizet tölt bele, hogy egy picit, mire a téli időszakban keresztelőre eljön az időszak, akkor langyos legyen, hogy ne legyen nagyon hideg az a víz. Persze víz, és mégsem úgy gondolunk rá, hogy víz. Vagy hogy a templomban az úrasztal az tulajdonképpen, hogyha most az anyagát nem számítanák, talán egyikünknek sincs otthon az étkezőjében kőből faragott asztal, de hogyha magát, az anyagát nem számítanánk, akkor mégiscsak egy asztal. De mégsem tartunk rajta ugyanolyan dolgokat, mint itt az íróasztalmon. Most is van rajta egy-két dolog, hanem az asztala. És a templom is nyilvánvalóan egy épület. Nyilvánvalóan egy kor építészeti stílusát hordozó építmény. De mégsem csak egy épület, mégsem csinálhatunk vele és benne azt, amit akarunk. Nem akarok itt senkit sem borzolni, nem azért, mert hogy kezd elmenni az eszem, de az elmúlt időszakban esperesként egy olyan ügyben is kellett döntenem, hogy egy templomban nem megbotránk, tehát nem, alapvetően nem volt megbotránkoztató, de a templomban szerettek volna egy táncfelvételt készíteni. Nem egy istentelen táncfelvételt, félreértés ne essék, hanem egy táncfelvételt. Megkaptam a forgatókönyvét, mindent, hogy hogyan készülne ez a táncfelvétel, hogyan lennének beöltözve a templomba a táncosok. És azt kellett mondanom, hogy nem. A templom nem ez a hely, még akkor is, hogyha nagyon nemes a cél. De nem az a hely, ahol egy táncfelvétel elkészül. Szóval egyre, hogy is mondjam, szűkül, vagy kisebb a ködben, nem csak azért, mert az ember telebiesedik, hanem kell lenni olyan helynek, ahol le tud borulni, ahol tud imádkozni. Ahol nem azért van jelen az Isten, mert az van rá kírva, hogy templom, hanem azért, mert mégiscsak szent időben, szent helyen van. Ebben az értelemben szükséges, hogy legyen a mi életünknek is egy ilyen típusú szentsége. Időben is, meg térben is. Amikor oda tudunk fordulni az élő Istenhez. Mert ezek a dolgok, akár a szegénység, akár a meggazdagodás, akár a viszály, akár a békességes elválás, csak akkor van bekeretezve, hogyha az életünknek is van ilyen kerete. Ha most nagyon paposan fogalmaznék, akkor hogyha oltártól oltárig tart az életünk. Az Istentől az Istenig vezet az életünk. És hát Isten megáztatta a hegyeket, sőt a hegyek el is tűntek az özönvízben. Ott ringott a bárka a tajtékzó tengeren, aztán megfenek lett, szépen fokozatosan megnyílt, az állatok is újra benépesítették a földet. Noé elesett, nem csak fizikailag, hanem lelkileg, de oltárt épített. Valahogy itt ebben az időszakban vagyunk most mi szerintem, hogy nagyon sok minden majd ebben az összefüggésben válik el az életünkben, hogy lesz-e helye az Istennek magának, még egyszer jelképesen mondom, az ő oltárának. Hát most én inkább ilyen világosabb, érthetőbb hat üzenetet szerettem volna idehozni ebből az igéből, látva ennek az igének az évét, behelyezkedését, és magának Ábrahámnak, és Sárának, Lótnak, Tárénak a történetét. Legyen Isten a te oltalmazod és oltárod. Ezt kívánom. Amen. És hogyha van valakinek bizonyságtétele, gondolata vagy kérdése az igével kapcsolatban, akkor ezt most megtehetjük, megoszthatjuk egymással.
No?
Valakinek van.
Valaki ott.
Pista bácsi, adunk hangot.
Nekem?
Igen.
Hát nem akartam, de végletlen ez. Én nekem mégis ugye erről az egészről az jutott eszembe, hogy én egész életemben ugye nagyon sok templomot láttam. Nagyon sok templomot bejártam, Európát szerettem, megnéztem. De mégis, mikor úgy eszembe jutott, na, hogy hazajövök, és akkor, hát akkor még ugye jobb, sűrűbben tudtam templomba járni, mindig úgy vágytam, hogy na, hazajövök ebbe a mi kis templomba. Nekem ez valahogy mindig úgy az egész életemet, hogy körülizéte, hogy vágytam. Előtte fiatal koromban még templom mellett laktunk, akkor azért járt vállalat. Aztán utána később már, mikor úgyhogy amikor megtértem, akkor utána mindig vágytam arra, hogy amíg tudtam. De most már így mindenkit ugye nagyon nehezen mozgok ilyen dolog a betegségem miatt is. De te tudod jól, hogy mindig ott vagyok a templomban, csak ezen az oldalán, így nekem nem is olyan változ, nem is olyan nagy büntetés ez a ez az egész, mert így te tudod, hogy most így ott tudok lenni, ott vagyok mindig a Biblia órán.
Így van, köszönjük.
Mit
Van-e
mondtál?
valami kérdése bizottságtétel? Péter, parancsolj.
Nekem nem bizonyságtételem, hanem kérdésem lenne, amit kicsit félve teszek fel, mert én lehet, hogy valamit a mai szóhasználattal élve nagyon benéztem, és nem néztem utána eléggé. Most említetted Noét, az ő
Igen.
lelki, és nem is tudom, mi volt a másik szó, amit mondtál, hogy bukását, és pont ezt szerettem volna ettől függetlenül is megkérdezni, amit írta a Biblia olvasó kalauz, hogy
Nem én írtam, ugye?
nem, ez a múlt heti, de ezek szerint igaza van, csak én valamit nagyon nem figyeltem, hogy azt írja, hogy Noé igaz ember volt, fethetetlen a maga nemzedékében, ugyanakkor pontosan ismerjük idézőjelben visel dolgait. És én nem tudom, hogy mik a visel dolgai. Nagyon.
Az a helyzet, hogy ezt lehet, ráadásul én írtam, mert a múlt heti magyarázatot én írtam a bűnolvasó kalauzhoz.
Nem, ez vasárnapi.
De ez már Szent
Ez
Györgyi.
vasárnap.
Szent Györgyi László.
Szent Györgyi László írta.
Hát, őt is ismerem, igen. Csak annyit most a kérdésedre válaszolok. Tehát a Szent Györgyi Lászlót annyiban ismerhetjük néhányan, hogy egyszer volt itt egy kórus Sárvárról, talán Pista bácsi bólintasz, tehát Szent Györgyi László volt velük, ő a Sárvári lelkész, csak ennyit akartam mondani. A visel dolgaival kapcsolatban, és valószínűleg itt erre utal az én folyamtársam, amikor is a visel dolgok között a megrészegedés jelenik meg, amikor is kijön a bárkából, és mezítelenül mutatja saját magát, mert lerészegedik. Ezt szokták a visel dolgainak mondani Noénak. Tehát ez Mózes első könyve 9. fejezetében van, a 20. verstől. Noé a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett, egyszer bort ivott, megrészegedett, meztelenre vetkőzött sátrában. Hám Kánaán ősatja meglátta apja szemérmét, és elmondta kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, vállukra terítették, és háttal bemelve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították az arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kihozanodott, és megtudta, hogy mi történt, mit tett vele kisebbik fia, ezt mondta, átkozott Kánaán. Tehát a Noéval kapcsolatban a viselt dolgok tekintetében ezt szokták felhozni.
Ezt a lerészegedést?
Igen.
Ez nekem azért nem tűnt föl, mert a Biblia magyarázat szerint, a magyarázatos Biblia azt írja, hogy Noé mámora, amelyet az írás természetes jelenségnek, és nem egy kegyes ember félrelépésének mutat be, olyan helyzetet teremt, amely nyilvánvalóvá válik, amelyben nyilvánvalóvá válik fiai jelleme. Tehát ez itt azért tompított ez a magyarázat, és én ezt nem éreztem olyan félrelépésnek, lerészegedésnek. Mert ha jól emlékszem, akkor Noé talán a szőlőtermesztésnek
Hát ezért. Hát ugye a földműves volt, ő az első, aki szőlőt ültetett, tehát itt ez a ő szőlőt, gyakorlatilag így szokták jellemezni. Ja, azért még egy, amikor a múlt alkalommal beszélgettünk, és nem akarom a múlt alkalommal teljesen idehozni, még egyszer, nem idézem már a saját magamat az erőszakosság elterjedése a Földön, de annak a szakasznak a végén, a 6. fejezetben, a 9.-10. versben ezt olvastuk. Noénak ez a története, Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. És most már tovább nyitom ezt a misztikus ajtót. A fedhetetlen kifejezés itt a Szentírásban az azt jelenti, később ez a szó többször szerepel a Bibliában, amikor áldozatot visznek be, és a hibátlan áldozatot jelenti. A hiba nélkülit jelenti, tehát azt, amelyiknek nincs hat lábúja a lábán, meg nem ütött, nem vézna, nem beteges, hanem az, ami az Istennek megfelelő áldozat. Ezt jelenti itt ez a kifejezés az Ószövetségben. Hát nyilván Noéra nem áldozati jelleggel kell tekintenünk, hanem abban az összefüggésben kell tekintenünk erre, hogy mégis a természete ilyen ebben az értelemben volt teljes, vagy tökéletes, vagy hibátlan. Na hát a csavar az csak ezután jön, hogy egyesek, és mi, bocsánat, hogy most a többieket egy picit belevonom egy olyan beszélgetésbe, mi más miatt múlt héten beszéltünk arról, hogy az Isten fiak azok lehetnek angyalok. Ezt elmondtam én is, de Péter, te felolvastad, hogy a magyarázatos Bibliában pontosan ez szerepel. És hát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Noé volt az egyetlen, aki még az emberi teremtettséget hordozta a testében, teljes egészében, úgy, mint az áldozati bárhány hibátlanságában. Ez csak az érdekesség miatt mondtam el. Tehát, hogy Noénak a fedhetetlensége, Noénak az igazsága, igaz jelleme, az azt a fajta hibátlanságot jelentette, mint az áldozati állatnak a hibátlansága, makulátlansága. Itt van ennek a paralelje. És hát én pedig azt gondolom, hogy valahol ezzel a visszatérve az alapkérdésedre, valahol ez a fajta, hogy is fogalmaztál, hogy tudjuk a dolgait, vagy ismerjük az ő dolgait Noénak.
Isten dolgait
Noénak. Hát valahogy mégis itt, hogy nem szűnik meg a bűn, talán itt jelenik meg ez újra, hogyha valamilyen teológusi, nem a saját teológusi magyarázatot szeretnék adni, mert akkor mi más, hogy tulajdonképpen nem szűnt meg a eredendő bűn, hogy másképpen tudott terjedni.
Én erről csak azért szerettem volna, hogy beszéljünk, mert azt hittem, hogy valamit én itt nagyon elnéztem, hogy vannak itt nagyobb, és esetleg olyan, amit én nem olvastam. Főleg annak a tükrében, hogy nem tudom, hogy Esperes úrról volt-e az a Biblia óra, amikor Noéról beszéltünk, hogy egy picit úgy képzeljük el, hogy ő akkor kezdett el már egy ilyen hatalmas hajót építeni, amikor hát szó nem volt meg, hogy ott hogy lehet víz egyáltalán. És hogy mekkora hite volt neki is abban, hogy ahogy teljesítette tulajdonképpen ezt az úrnak ezt a parancsát. És akkor ugye elképzeltem magam, hogy ott elkezd építeni egy ilyen nagy hajót tényleg, mert ő tudta, hogy neki ezt meg kell csinálni. És hogy a környezete hogyan nézhetett rá, hogy hát ez egy őrült.
De valószínűleg egyébként így, ha velem volt, ha emberem volt, én is így gondolnám, hogy ez egy egyszerű bizonságtétel volt, mert hogy szó sem volt arról, hogy csöpög az eső. Inkább én azt értem, és azt érzem itt most Noének a történetében, hogyha valóban az Istenre tekintünk, akkor csodák történnek velünk, mert a bárka azért megmentette Noét. Tehát nagyon szépen írja Szabó Andor a lába mögött mécsesete ígért című minden napra, vagy minden bibliai részhez szóló kis magyarázatában, hogy az ítélet háborgó tengerén ott van a kegyelem hajója. Megment. És hogy talán azért azt látni kell, nem azért, hogy Noét elveszítsük, de hogyha leveti a tekintetét az Istenről, akkor el tud esni. Én így értelmeztem mindig valahogy gyerekkoromtól az ő lerészegedésének a történetét. Béla, parancsolj, adunk hangot, várj egy pillanat, és mindjárt hallunk is, parancsolj.
Igen. Annyiban szeretnék hozzászólni, hogy én Péternek válaszul, hogy én Bódis Miklósnak egy igehirdetésében azt mondta, hogy 120 évig építette Noé a bárkát. 120 évig. Tehát 120 éve előtte hozzáfogni valamihez, ahhoz hihetetlen hit kell. És ugyanakkor, mikor már mindenki beszállt a bárkába, még 7 napig nyitva volt. És az a 7 nap a mostani kegyelmi időt jelenti, ameddig, és utána Isten zárta be, és ezt a kegyelmi időt is Isten fogja bezárni. Tehát a hiten alapszik minden, és hatalmas hit kellett ahhoz, hogy Noé se eső nincsen, semmi sincs, és ő építi a bárkát. Tehát szerintem mindenki kellett nevesse, vagy nem is tudom, hogy nem normálisan gondolhatták. Nagyjából annyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, én most azt helyezem a szívetekre, hogy Isten vezet téged, utakon vezet téged, akár lelkileg Ur-Kasdímból Háránon át Kánaán földjére vezet téged, ő vezet téged, de fontos, hogy legyen helye az Istennek az életedben. Ennek a képe az oltár, és hogy a dolgainkat, a hétköznapi dolgainkat szűkösségben és bőségben, vitában és békességben, az ő színe előtt tudjuk rendezni. Ebből pedig egy nagy adag leckét kaptunk, hogy ezt hogy tehetjük meg, akkor is, hogyha ez nem könnyű. Jöjjetek és imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, és megköszönjük a te vezetésedet. Valóban érezzük azoknak a régi időknek az igazságát a mi életünkben, a mi próbákról, kitartásról, hitvallásról és kegyelemről szólnak. És engedd, hogy amikor az életünk dolgai kezdenek kisimulni, akkor ne zökkenjünk ki a te karodból, kezedből, előteredből, hanem még inkább figyelhessünk rád. Háladással köszönjük neked a bibliórás közösséget, köszönjük, hogy most együtt lehettünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy látjuk egymást, hogy halljuk egymást, hogy egy-egy jó szó elhangzik. És köszönjük neked, Urunk, hogy fáradtságban, nehézségben, kérdések közepette is te ugyanaz maradsz, aki voltál. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik próba alatt vannak. Imádkozunk a betegekért, az őket gyógyító orvosokért, sok-sok ápolóért, kórházak és egészségügyi intézmények, és minden szolgáltató intézménynek munkatársaiért, dolgozóiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy legyen rendje a mi életünknek. Köszönjük azt az időt, amit békességben és szeretetben tölthetünk családunkkal. Imádkozunk hozzád azokért a betegekért, akik gyógyulásra várnak, krónikus betegekért is könyörgünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunk vezetőiért, világi vezetőinkért, érettségizőkért. Könyörgünk, Urunk, népedért. Hallgass meg, kérünk bennünket, fiadért. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Bélától hadd kérdezzem még, hogy hogy vagytok Béla a Herzsikével?
Istennek hála, jól vagyunk, meg vagyunk tele munkával, mondhatni. Nálunk most van a csúcs, méhekkel, a kertel, aztán csináljuk a dolgunkat. Nem sokat, csak kifutunk, ha nagyon muszáj valahova, csak a hippek, ha muszáj, de többnyire itthon és a méhek a kert.
Értem. Isten áldjon és őrizze meg benneteket is.
Köszönöm szépen, viszont kívánjuk.
Áldás békességet kívánok mindenkinek. Örülök, hogy lehettünk, és hát még azt mondtam, jövő héten biztosan így fogunk tudni találkozni. Biblióra az egészen biztos, a többiben is még azt gondolom, de az majd jövő héten elválik. Isten áldjon és őrizzen mindenkit. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Áldás békesség.
Áldás békesség Marikának is. Áldás békesség. Áldás békesség, Rózsika, Reni, Kisza bácsi, Katina.
Áldás békesség.
Először Péter, áldás békesség. Áldás békesség, Judikó.
Áldás békesség.
Gáborit is Isten áldja és őrizze, áldás békesség. Éváikat is, áldás békesség.
Áldás békesség.
Áldás békesség, Béla, szervusztok, áldás békesség. Áldás békesség, gondnok úr, szervusztok, Sáta gondnok úr.
Áldás békesség.
Áldás
békesség. Áldás békesség, Laci, viszont hallásra. Áldás békesség. Beáti, szeretettel köszöntjük. Áldás békesség.
Thank you.